Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Több közép-kelet-európai állam élére is került már női politikus, kivételt képezett eddig Magyarország. Most azonban a jövő évi választásokra készülve az ellenzék egyik jelöltje nő Dobrev Klára. Milyen esélyei vannak a női jelöltnek, és hogyan hat ez az egész választási kampányra? Van-e női, nő politikai program, miközben van nő jelöltünk? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma Kis Noémivel, aki nőjogi kérdésekben már többször nyilatkozott számunkra, úgyis mint író, úgyis mint publicista. A mai adásban szerettük volna több női érdekvédelmi szervezet képviselőjét is vendégül látni, hogy elemezni tudjuk ezt a közép-kelet-európai furcsa helyzetet. Több ígéretet is kaptunk a részvételre, sajnos az interjú rögzítése előtt minden meghívottunk lemondta a részvételt. Talán ez is jelzi azt, mennyire kényes, bonyolult témával állunk szemben. Na de halljuk Kis Noémit, hogy látja ő ezt a versengést?
Igen, egy kicsit úgy érzem, hogy ilyen ügyeletes témás lettem itt a feminizmussal kapcsolatban, de talán a korom miatt van, meg ugye a rálátásom, mert nagyon, tehát évek óta benne vagyok ilyen feminista szervezeteknek a látóterében, illetve az egész irodalmi pályám összekötődik a női irodalommal, a feminizmussal. És azt hozzá kell tennem, hogy nap mint nap vannak parázsviták a magyar feminista közösségeken belül, amiből ki is lehet beszélni, meg vannak tabuk is, tehát nyilván ezért nem könnyű megszólaltatni ma feministákat. Egy biztos, hogy a Dobrev Klára egy nagyon megosztó személyiség. Tehát nem csak a politikai szintéren az, hanem a magyar feminizmuson belül is, most nagyon egyszerűen mondva, vannak támogatói, viszont vannak nagyon kemény, nagyon radikális kritikusai annak a politikának, amit ő képvisel. Ezt úgy szokták mondani, hogy mint ahogy a német választásokon is láttuk, hogy a zöldek ugye kiállították Annalena Baerbockot, és annyira megosztottak voltak a feministák, hogy már azt sem fogadták el, hogy ő egy valódi női jelölt. Mert mindig az a kérdés, hogy üvegplafon van, elége az, hogy egy női jelölt kiáll, és női miniszterelnök lesz, vagy miniszterelnök jelölt, vagy pártvezető, vagy vezérigazgatója mondjuk egy nő egy cégnek. Már nem ez a kérdés, hanem az, hogy mit képvisel ez a nő, minek a szimbóluma, és sokszor az is hozzájárul, hogy honnan jött és hová tart. Van-e valóban női politikája, érte a társadalomhoz, van-e kapcsolata női civil szervezetekkel, tudja-e ez a női jelölt, hogy mi zajlódik le a társadalomban, mennyire áll közel hozzá. És akkor itt majd nyilván át fogunk térni ennek a kritikájára. Én előre mondom neked, hogy mint ahogy a Baerbock beszélgetésben is, én is kritikus vagyok természetesen ez azzal a fajta női elitpolitikával, ami felülről jön, és nem pedig alulról szerveződik.
Vegyük sorra ezeket, amiket felvetettél, és kezdjük rögtön a megosztó személyiség kifejezéssel, mert ezt nagyon sokszor hallom a magyar közéleti vitákban, és nem vagyok meggyőződve, hogy ennek van valós tartalma. Van jelentősége annak, és ismerjük-e, hogy milyen a jelölt személyisége, és ez egy férfi jelölt esetében felmerül-e ez a kérdés ilyen súllyal, mint egy női jelölt esetében?
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és én is ezzel szoktam gondolkozni, hogy honnan tudok egyetem bármit is a személyiségéről, hiszen én csak a kampányát ismerem. Szerintem, ahogy én most így elkezdtem olvasgatni a Dobrev Kláráról megjelent interjúkat, nagyon-nagyon keveset tudunk róla. Nagyon keveset tudunk róla azt hogy ő kikkel van kapcsolatban, milyen társadalmi célkitűzései vannak, mennyire van involválva például a magyar nőknek a társadalmi problémájára, ugye ez a gondoskodás, jövedelem, családi feladatok, abúzus, feminizmus, prostitúció, tehát sehol nem találkozol a nevével. Nem lehet tudni, hogy ő az életében milyen szerveződésben hogyan vett részt. Szerintem
azt
az viszont, életrajza
azt viszont lehet
megosztó.
Tudni, hogy
az életrajza eleve megosztó. Igen?
Azt lehet tudni, hogy a Medgyessy Péter kabinett főnöke volt, és a Gyurcsány Ferenc felesége, és innentől kezdve a kérdés az, hogy egy nőnek van-e esélye kitörni abból a férfi közegből, amelyhez kötődik, amely őt foglalkoztatta, és amely keretek közé szorította.
Igen, én is így látom, hogy ugye erre van egy lehetőség, egy nagyon nagy lehetőséget kapott, egy kiemelkedő lehetőséget. Nincs magyar nő, aki ilyen lehetőséget kapott volna még, hogy miniszterelnök jelölt legyen. Ezt mondjuk ki, ez egy nagyon nagy dolog.
Ez szerinted és miért van, hogy Romániában már muszlim nőt is jelöltek, vagy majdnem miniszterelnök jelölt lett, és női miniszterek voltak, pedig Románia egy híresen rosszul ellátó, nemi egyenlőség szempontjából rosszul teljesítő ország. Ehhez, még ehhez képest is hátrább van Magyarország. Ez miért van?
Na ez az, tehát, hogy ugye itt differenciálnunk kellene. Nem biztos, hogy... Tehát azt gondolom, hogy igen, van egy kelet-európai fejlődés, ami nem hasonlíthat össze a nyugat-európaival. Amikor a nyugat-európai feministák, vagy bizonyos követeléseket deklarálnak a Kelet-Európával szemben, azt a Kelet-Európa nem tudja teljesíteni, mert Kelet-Európa organikusan másképp fejlődik. A románt esetleg össze lehet a magyarra hasonlítani, a szerbet, vagy a horvátot, vagy a lengyelt. Ezek szerintem, nyilván, hogyha viszont összehasonlítjuk, akkor nagyon különböző. Tehát, hogyha szociológusokat kérdezel, akkor egyszer föl se lehet tenni ezeket a kérdéseket, hogy hogy lehetne egyáltalán valaki miniszter, mondjuk Magyarországon nőként. Ez eddig fel sem merült, hiszen látjuk a társadalomfejlődést, ami annyira kötött és feudális, és olyan női szerepeket kínál, amiben egyszerűen ez nem fér bele.
Hát meg a pártpolitikai szerveződések is azért ezt mutatják. Tehát annyira férfi pártok vannak Magyarországon, hogy egyszerűen nem termelődnek ki, nagyon csúnya szóval, élvonalbeli politikusok, vagy pedig nagyon különös helyzetbe kerülnek, tehát ilyen dísznőkké válnak. Itt van például a Varga Judit.
Ez az.
Szerepe.
Vagy tókennőknek mondjuk ezt, vagy dísznőknek. Egyébként én kicsit úgy készültem a mai beszélgetésre, nem kell annyira lenézni az Orbán kormányt, mert van benne egy igyekezet, ugye, hogy nőket pozícióba juttasson. Én pont a Bódis Krisztával konzultáltam ez ügyben, és így látható, hogy Novák Katalin, Varga Judit, tehát nagyon agilis nőket hoznak pozícióba. A dísznővel ugye nem értek egyet, mert azért ezek agilis politikusok, tehát mind a kettőt, hogyha ismered, vagy hallgatod a beszédeiket, vagy valaha találkoztál velük, akkor látod, hogy ami egyébként az egyetlen, vagy az egyik elismerésre méltó dolog, az, és persze én kritizálom, mint feminista, de van egy családpolitikája az Orbán kormánynak. Na most úgy képzeld el,
hogy megvédjem ezt a kifejezést. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akkor nem dísznő egy női politikus, egy férfi politikai rendszeren belül, hogyha az ő szerepvállalása, megszólalása hitelesen autonóm, és a hiteles autonóm hang mögött van politikai program. Ezt én most nem látom. Tehát van jó családpolitika, de nem tudom azt nőbarát családpolitikának nevezni, vagy nőjogokra érzékeny, hiteles politikának nevezni. És éppen ezért gondolom azt, hogy ezt így egy magára valamit adó nőpolitikai tartalmat közvetítő politikus nő nem vállalná be, ha nem lenne dísz.
Ez így igaz, ezzel egyetértek, de a jobb oldalon belül van ugye egy fejlődés, vagy egy változás, nevezzük inkább változásnak, hogy egyáltalán megjelennek nők, mert ugye még a Bajnai kormányban sem voltak nők, és az Orbán kormányban sem voltak nők kezdetben. Tehát egyszerűen nem, fel sem merült, hogy itt női politika legyen Magyarországon. Ehhez képest van egy kisebb fordulat, hogyha dísznő vagy nem dísznő, ezzel lehetne programszerűen, tehát tényleg bizonyítottan hivatkozni, hogy miért vagy hogy. Van egy konzervatív családpolitika, ezt én is messze menőkig kritizálom ugyanúgy, ahogy te, mert ugye nem a női jogokon, meg a női alapon alapszik, hanem egy teljesen más nőképet közvetít, de van neki. És ehhez képest viszont nézzük meg most az összefogásnak a nőképét, nőpolitikáját, és tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen akarnám fogalmazni, síralmas.
Ez, hogy miért síralmas az összefogás nőpolitikája, ezt most nagyon alaposan ki fogjuk vesézni. Egy szempontból el szeretnélek szomorítani, mint kisebbségi magyar. Azt látom például a román pártok esetében, hogy az utóbbi időben szinte hónapra megegyező időszakban, mint hogy a Fidesznek fontosassá váltak a nők, a román pártok számára fontossá váltak a kisebbségiek, és megpróbálnak a kisebbségi szavazótáborból kiszakítani maguknak szavazatokat, anélkül, hogy emellé hiteles kisebbségpolitikát kínálnának. Tehát, hogy itt nem történik más, mint a felismerése annak, hogy van egy megszólítható és mozgósítható szavazótábor, de nincs mögötte politikai tartalom, szerintem. De térjünk át az ellenzékre.
De nagyon jót mondasz, Boróka, nagyon egyetértek. Tehát ez olyan, mint a nőpolitika. Tehát, hogy beültetek egy nőt, attól nem lesz nőpolitika. A női szavazókat szeretném elérni, de nincs nőpolitikám. Úgy politizálok nőként, hogy csak az üvegplafont teszem előre, az azt jelenti, hogy csak arról beszélek, hogy nincs női esélyegyenlőség, és bizonyos pozíciókban nem jutnak el nők. Lám, itt vagyok, én vagyok az első, mondjuk miniszterelnök jelölt. De például már nem kérdezi meg egyik riporter se, hogy és egyébként mi a nőpolitikája, mi a női társadalmi érzékenysége. Nézem, mik a problémák Magyarországon, mi ma egy családban egy nőnek a helye, mit gondol erről, mi lesz a szociológiája, ön mint női miniszterelnök. Kérem, mondja el, hogy mit ajánl ön a női szavazóknak, és itt viszont megáll az egész. Hogyha megnézed a Karácsony Gergelynek a 99 programját, amit ugye híresen reklámoztak, az egyetlen pont van, azon belül az esélyegyenlőségen belül valami 33. kis lukban esetleg van társadalompolitika. Pedig szerintem, és ez tök fura, és talán meg is büntették a szavazók egyébként a Karácsony Gergelyt, például az értelmiségben, a 99 értelmiségben is megnézte a Tímár Andi, hogy ilyen 8% volt a nő. Tehát még odáig se jutottak el az összefogásban, hogy különösebben figyeltek volna arra, hogy az üvegplafon vagy az esélyegyenlőség nevében legalább nőket ültessenek bizonyos helyekre, és egyébként még egy dolog, hogy Dobrev Klára nagyon jól szerepelt, viszont az összes női politikusa elbukott a DK-nak, akik számítottak, akik nevesek voltak, ugye Jénémet Erzsébet, Kálmán Olga, stb. Tehát az úgynevezett MSZP női tagozatából kinőtt DK-s női vagy bátor nők tagozata nem szerepelt jól ezen a választáson, és én, hogyha mondhatok valamit, akkor nyilvánvalóan nincs jelentősége ilyen szempontból, hogy nő vagy férfi, mert nincs női társadalompolitikája, vagy nincs női önkormányzati politikája. És még egyet mondok, mert ugye én nem vagyok politikus, hanem író vagyok, tehát hogy így igazából a kulturális területen se tudták megszólítani. Tehát nincsen értelmiség, amelyik emelé kiállt volna, nincsen feminista közeg, amelyik ezt támogatná. Tehát egyszerűen nem nyilatkoztak női írók, művészek, szerzők, nem álltak oda emellé az összefogás mellé, és szerintem ez is nagyon beszédes. Tehát, hogy hiába van, mondom, női jelölt, hogyha nincs mögötte női politizálás. És igazából én ezt sajnálom ebben az összefogásban, és most még mondok egyet, ami talán meglepő lesz, hogy a Márki Zaj Péternél, akinek ugye bába a felesége, és egy ilyen alternatív szülészeti programot vezet, és 7 gyerekük van, ott még így felcsillant számomra valami, hogy egy ilyen konzervatív nő politika is lehet egy kicsit progresszívebb, mint ami adott. Tehát a Márki Zaj Péter, ugye, aki a meglepetés ember, akire sokan szavaztak, valószínűleg nők is, mert egy ilyen konzervatív 7 gyerekes családmodell, ahol viszont egy alternatív szülés, családmodellt képvisel. Mondom neked, mint választó.
Igen, tehát megrekedünk a szimbolikus kommunikáció szintjén gyakorlatilag, ahelyett, hogy ellépnénk a program politizálás felé, ha engednek, hogy kijavítsalak, például az elnek nyilatkozott Dobrev Klára a kvóta kérdésről, elég árnyaltan, azt gondolom, mint szükséges, de nem elégséges intézkedést nevezte meg a nemi kvóta bevezetését a képviseleti rendszerben. Ugye a magyar parlament 10%-a nő, ez messze alatta van annak a képviseleti aránynak, amit a nők megérdemelnének. Én azon túl, hogy itt hiányzik a társadalmi tudatosság, vagy a bátorság, vagy egyáltalán a társadalmi problémák ismerete, hogy miért nem jelenik meg a nőpolitika, mint program, azzal együtt, hogy mindenki tudja, hogy a kiaknázatlan szavazati erő a nőkben van, és a nők felé kellene nyitni ahhoz, hogy új szavazóbázis lehessen építeni, hogy, hogy a választáshoz szükséges szavazattöbletet meg lehessen szerezni. Szóval, tehát, hogy ezen túl kell legyen valami ok, hogy itt miért van ilyen fekete lyuk, miért nem kerülnek elő a programok, vagy miért nem írják meg ezeket a programokat, azzal együtt, hogy van egy csomó érdekvédelmi szervezet, és azért a feminista lobby azért nem jár gyerekcipőben Magyarországon.
Nem, egyáltalán nem is. És nekem tudod, mi erre a válaszom borok, amit ugye mindenki mond, talán már unos untalanik, hogy ez egy Orbán elleni koalíció. Itt azt hallgattad, most már nem, mert ugye most már megvan a három jelöl, de itt azt hallgattad ugye egész nyár eleje óta, hogy Orbánt le kell váltani. Ez volt a fő üzenet, egy új kormány kell, egy alternatíva. Nem volt részletezve, tehát nem volt ízekre szedve az Orbán kormány, nem volt ízekre szedve a társadalompolitika, a kultúráról nagyon kevés mondani valója volt ennek az összefogásnak, vagy van, beszéljünk még jelen meg jövő időben, és igazából nem szólította meg azt a bázist, aki valóban azt gondolja, hogy le kellene váltani Orbán Viktort, viszont szeretne ennél egy tartalmasabb üzenetet. Ma Twitter mondatokban politizálunk, szerintem ez nagyon sekélyes. Én a Facebook politizálást is egy-két komoly jegyzettől, vagy posztolástól eltekintve, hogy tényleg esetleg komoly olvasói bázisod lehet, én is a saját újságomként használom a Facebookot, de azért annál többet várok egy politikától. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az Orbán elleni koalíciónak most sürgősen differenciálódnia kell. Tehát, hogyha Dobrev Klára vagy a DK-nak lenne mondjuk nőpolitikája, akkor szerintem azt azonnal el kellene kezdeni, mert ugye itt lesznek a választások nem sokára, és egyelőre semmilyen üzenet nem jött át. Tehát az, hogy a Dobrev Klára természetesen ismeri a női jogokat, ott ül az EU parlament, de ugye nincs közvetlen képviselettel, nem volt ő megválasztva, ő egy listás ember a DK-nak. Az Európa Parlament egy ilyen bástya, tehát nagyon nehéz oda bejutni, mindenféle szakanyagokon és szakértői véleményeken keresztül politizálnak és bevesznek és leosztanak, tehát nincsen közvetlen kapcsolat a társadalommal. Miközben ő azt mondja, hogy ugye nagyon, tehát ami mondjuk így tetszik nekem, hogy legalább az, hogy ő azt mondja, hogy járok vidékre és beszélgetek az emberekkel. Tehát mondjuk ez már egy lépés afelé, hogy valami tudásom legyen arról. Csak az a baj, hogy ezek a járok vidékre, meg megszervezem, meg azt sem tudom, hogy hol vagyok, ez is nagyon gyors. Tehát megérkezik egy busz, kiszáll, elmondja a beszédét, visszaszáll a buszba, és visszamegy a Brüsszelbe.
Te tehát nagyon optimista vagy hozzám képest, mert a tehetetlenségi erővel magyarázod. Igen. Én pedig azt gondolom, hogy itt van egy sokkal sötétebb magyarázat, ugyanaz, ami a roma politikával kapcsolatban érvényes, és a határon túli magyarokkal. Ugyanaz érvényes a nőpolitikára is. Akkora a társadalmi ellenszél, akkora az elnyomás, akkora az esélyegyenlőtlenség és a megbélyegzés, hogy ezeket a kérdéseket tudatosan nem vállalják be. A minimumot mondani a roma jogokról, a minimumot mondani a határon túli magyarokról, lehetőleg úgy, hogy a kecske is, meg a káposzta is jól lakjon.
Igen, és abszolút. Jó. Ezzel egyetértek, Buróka, és hogyha nagyon radikális véleményt akarsz, akkor én azt mondom, hogy egy nagyon csúnya felső osztálybeli politika, egy gazdag családnak a pénze, amit beleül egy pártba, ő neki van egy átmentett vagyona, visszamegy ugye egészen a Rákosi korszakig ez az egész, és hogy a fenébe lehetne neki valódi társadalompolitikája.
Na jó, de ezzel most mondani, azt mondtad, Noémi, amit az elején mondtam, hogy...
Civil szervezet, nincs, nem volt érintett soha abba, hogy neki legyen társadalompolitikája.
Igen, csak ezzel azt mondod, hogy egy női politikus nem tud kitörni abból a családból, amiben benne van. Márpedig ugyanúgy, ahogy Eszterházi Péter ki tudta mondani ezt, hogy földet többet vissza nem veszünk. Tehát, hogy meg kell kapnia akárki az apja, akárki a férje, innen lehetne egy nagyon bátor, nagyon határozott politikai programmal dobbantani szerintem.
Jó, oké, én várom. Tehát, hogy várom. Nekem az a bajom, a több mint anyós, ugye ez a három részes index cég mutatta be 2006-ban, 2007-ben, amikor voltak a zavargások, és az úgynevezett hazugság vagy igazságbeszéd, attól függ, hogy hogyan elemezzük, hogy egész egyszerűen ez nem csak az, hogy volt egy nagyapám, meg egy apám, hanem hogy egy nagyon komoly folytonosság van, egy nagyon komoly vagyonátmentés, és egy nagyon komoly, figyelj, amikor valaki 20 évesen igazgató tanácsi tag, meg 30 évesen már van neki, nem tudom, 8 pozíciója. Képzeld el, Boróka, hogy más az egy egész életét végigürizik, és egy középvezetőségig jut el, és akkor onnan elmegy nyugdíjba. Tehát azért lássuk már ebben a női életrajzban az, hogy ahhoz nagyon le kéne menni, ahhoz nagyon meg kéne merítkezni. Tehát ahhoz egy Mátyás királyi fordulat kellene. Tehát az Eszterházy szerintem ezt így értette, és én ezt egyelőre nem látom. Már bocsánat, tehát hogy én egy elit politizálást látok, buszba beülök, kiszállok, Facebookon.
Jó, de ezt ugyanúgy számon tudjuk kérni. Ezt ugyanúgy számon tudjuk kérni az összes többi magyar politikuson gyakorlatilag, tehát hogy azért...
Abszolút. Én figyelj, sőt, én ennél durvábbat mondok, tehát a nyugaton sincs ez másként. Nekem például az volt nagyon érdekes, és ezt meséltem neked, és ezért is vállaltam ma ezt a beszélgetést, mert hogy nagyon néztem azt, hogy a nyugati sajtó hogyan közvetíti ezt a magyar előválasztást. És egyértelműen a Dobrev Klára féle politika volt a nyertes. Tehát a CNN-től, a Süddeutsche Zeitung mindenhol ő volt a favorit. A standardban is. Tehát a Karácsony Gergely is bekerült, de akit nagyon hangsúlyosan szerepeltettek, az ő volt, viszont a Márki-Zay Péterről azt se tudják, hogy kicsoda, tehát hogy egy hangot nem írt a nyugati sajtó.
Hát de ez mondjuk...
Olyan kapcsolatrendszere, nyilván, ahol ő, tehát neki van egy párt háttere, egy volt MSZMP, MSZP, DK nemzetközi kapcsolatrendszere, és marha nehéz ebből is kitörni, mert ő ebben van benne, ez egy elitpolitizálás. Ez nem, ahogy a TGN mondta, nincs baloldali választás. Aki valódi baloldali szavazó, el sem ment az előválasztásra.
Hát tehát mert nincs valódi baloldali párt, tehát hogy most megint nem egy nőpolitikai kérdésnél tartunk, hanem ott tartunk, hogy van-e a pártpolitikán kívül élet? Nincs. Tehát, hogy jöhet egy-két ilyen betyár, nem tudom, szegény legény, vagy félgazdag legény, vagy nem tudom, párton kívüli legény, de az nem nagyon tud labdába rúgni, mert ez így működik, igen. Ettől függetlenül, hogy a Dobrevnek van egy nagyon agresszív külpolitikai kabinetje is benyomják ide-oda, ezzel együtt nem menti még fel őt az alól, hogy képviselhetne egy markáns nőpolitikai vonulatot. Tehát nem az a gond, hogy a CNN figyelt rá, az a gond, hogy mit mondott.
Igen, és egyébként te látod ennek a lehetőségét? Vagy te hogy érzékeled a saját szempontodból, vagy te is figyelted, gondolom, ezt az előválasztást, hogy mit gondolsz magyar nőpolitikáról?
Hát én most a magyar nőpolitika nincs, ugye, tehát ahol így tűnnek el a női politikusok, tagozódnak be a nőpolitikai program nélküli pártszerkezetekben, ott kár ezt vizslatni. A kérdés az, hogy abban a pillanatban, ahogy esélyt kap egy ilyen ember, mint Dobrev Klára, megszületik-e a felismerés, hogy kell nőpolitika, hogy ezt nem lehet elintézni, vagy elmismásolni. És ezzel kapcsolatban nagyon pesszimista vagyok most ebben a helyzetben. Még egyszer mondom, nem azért, mert neki nincsen erről tudása, hogy kellene, hanem azért, mert nem akar ez a választás, vagy előválasztás belenyúlni a darásfészkekbe.
Igen, jó, ezzel egyetértek, de van ez a szó, tudod, ma nagyon divatos, hogy valaki bátor, meg kiáll, meg coming out-ol, meg odaáll. Na most azért én ezt várom egy politikustól. Tehát ne legyünk már szürke zónában. Mindenki a szürke zónába tart, meg középre, ugye ő mindent megígér, csak éppen itt kimarad egy fontos társadalmi réteg, tehát hogyha kimarad ez a társadalmi réteg, akkor nem lehet leváltani az Orbán kormányt. Az Orbán kormánynak van család és nőpolitikája, ezt is mondjuk ki. Tehát hogyha nekik nincs ellen család és nőpolitikájuk, már pedig az Orbániék azt kommunikálják, és ez szerintem van valóság alapja, hogy nekik ez sikeres. Tehát hogyha mondjuk csinálnál a Sztrapszki Fruzsinával egy beszélgetést, akit én nagyon tisztelek, és ugye ennek a három király mozgalomnak a vezetője, neki nagyon komoly követői bázisa van, és ő nagyon sikeresnek könyveli el a Kopmária Intézet, és ez az egész hálózat.
Nagyon könnyű sikeresnek lenni kormányzati propaganda szereplőként, ezt ne haragudj, ezt hozzá kell tegyem, tehát hogy itt most azért megint ott tartunk, hogy egy álságos nőjogokat csorbító országban egy kirakat intézményt kezdünk el dicsérni. Ne csináljuk. Propagandistákat ne akarjunk előtérben tolni, mert nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy van-e érdekképviselet. Hol vannak a női érdekképviselők? Nem egy propagandista, hanem hol vannak a női érdekképviseleti szervezetek? Ha hallgatnak, miért hallgatnak?
Én nekem erre az a válaszom, Boróka, és ez szerintem nagyon-nagyon meglepő lesz, hogy ugye én is alapítottunk egy ilyet, vagy benne voltam, vagy alapító elnöke voltam a Szép Írók Társaságán belül egy női érdekképviseleti szervezetek, aminek már nem vagyok a tagja sem. Miért? Mert ez a képviseleti szervezet nem csinál semmit. Mert abban a pillanatban, hogyha te készítesz egy ilyet, vagy előállsz azzal, hogy te szeretnél ugyanúgy az intézményrendszerben mindenféle elismerésekben részesülni és egyenjogú lenni, abban a pillanatban felismerik ezt, és elküldenek téged a sarokba verset olvasgatni. Meg azt mondta az elnök, hogy menjünk és kiránduljuk, és kiránduljunk a Visegrádra, és beszélgessünk az irodalomról. Nem értette, vagyis pontosan értette, hogy mi mit szeretnénk, és ezeket a privilégiumokat. Na most egy feudális országban, ahol privilégiumok vannak az akadémián, a művészeti szervezetekben, ahol kifizető szervezetek vannak, gyakorlatilag honorárium osztás van, ott nagyon nehéz a nőknek a helyzete. Tehát ezt az egészet fel kéne robbantani, és nyilván a DK vagy a Fidesz értelmiségnek ilyen önkritikát kéne gyakorolni, hogy ilyen nagyon csúnya sztalinista szóval mondjam. Tehát, hogy ez az egészet úgy, ahogy van, egy ilyen bombával itt szét lehetne robbantani.
Az én egyetlen reményem ebben a történetben...
Ez a tapasztalatom.
Az én egyetlen reményem ebben a történetben az, hogy a romániai, a magyarországi választást is a végeredményben azok, tényleg azok fogják eldönteni, akiknek a bőrére megy a játék. Magyarország esetében a roma nők, meg a határon túli nők fogják eldönteni, hogy kire szavaznak, vagy nem szavaznak, vagy mitől tartják magukat távol, és ezek a politikai osztályok megtanulják, előbb-utóbb megtanulják, tehát az elmúlt x év is mondhatnék 10-et, vagy 30-at. A magyar politikai életben arról szól, hogy a cserbenhagyás, a közéleti cserbenhagyás az visszaüt. Ez vissza fog ütni.
Teljesen egyetértek veled, és nagyon örülök, hogy erről beszélgetünk és vitatkozunk, mert nagyon kevés az a csatorna, ahol egyáltalán ez a téma így felmerült. Na most úgy kezded el, Borok, hogy én elkezdtem így keresni, ugye tudtam, hogy ma találkozunk, hogy beszélgetünk, és itt nincs erről a témáról semmilyen. Egy mondat nincs. Tehát az összefogásban sincs, és a kormányban sincs. Tehát nincs nőpolitika, nincs női érzékenység, nincs ez semmi. Lózungok vannak, meg az Európai Uniónak nyilván vannak esélyegyenlőségi programjai, ahol szakpolitikusan le vannak osztva, és meg vannak írva a tanulmányok. Ennyi van.
Igen, most ez a helyzet tényleg nagy ukatot talál az ember. Nekem az alaptapasztalatom az, hogy a legutóbbi RMDSZ kongresszusban, ugye, ahol a családtámogatás volt a fő központi téma, hát megkerestem N számú szakértőt, családpolitikust, szociológust, hogy ugyan beszéljünk akkor erről már komolyan túl a politikai lózunkokon, és nem vállalták. Tehát, hogy ez nem egy Magyarország jelenség, ez egy általános jelenség.
Hadd
zárjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy azzal, hogy Dobrev Kára megjelenik gyöngysorral és kiskosztümben ezeken a vitákon, és akár képvisel politikai programot, akár nem, mégiscsak megjelenésében legalább hordozza azt a tényt, hogy ebben a társadalomban vannak nők is. Ez tud valamennyit változtatni, és ha igen, akkor mennyit?
Igen, tehát szerintem igen, és szerintem az lenne jó, ha más nők is felvonulhatnának ezekben a vitákban. Tehát amíg egy nő van, és annak van egy privilégiuma, és csak ő van, és minden rajta keresztül megy, tehát ő lesz a filter, és ő lesz a bemutatása, ő lesz a szimbóluma annak, hogy jé, hát itt megtört az üvegplafon, itt lehet előre jutni, és ő így egyedül lesz, akkor szerintem ez nem lesz nőpolitika. Tehát ezt neki is tudnia kell, hogy ahhoz, hogy őt elismerjék nőként, muszáj, hogy legyen női politikája. És még egy dolog, Borok, hogy identitáspolitikával ezt nem lehet helyettesíteni. Tehát az, amit mondjuk LGBTQ, meg Pride néven, meg mindenféle identitáspolitikával elkezdünk beszélni arról, hogy ugye nem is vagyunk nők, mert nagyon sokféle gender van, és nincsenek nők, hanem ma ez egy ilyen fluid világ, és bárki lehet, azt is nagyon veszélyesnek tartom. A nyugati sajtó nagyon efele megy. Ugye a mai Kelet-Európa politikájuk az nagyjából a szivárványban merül ki, ami egy nagyon fontos szimbóluma volt egyébként részben a női, részben a homoszexuális politizálásnak és a melegházasságnak, amit nyilván el fogunk érni, de ez sem fogja helyettesíteni a női politikát. Tehát ez már megint nem a nőkről szól. Én azt várom egy női politikustól, ha ő miniszterelnök jelölt lesz, már az is nagy dolog, hogy legyen nőpolitikája. És egyelőre ezt nem látom, hogy lenne. Úgyhogy én nagyjából ezzel zárnám ezt a beszélgetést.
Abban bízom, hogy a hallgatóink is felmérik ennek a jelentőségét, nem csak Magyarországon és a magyarországi előválasztásokon kapcsolatban, vagy a választásokkal kapcsolatban, hanem itt Romániában is, ahol visszarendeződés látszik ezen a téren, hogy akkor erre többet figyelünk, és időben elkezdünk figyelni, mert a nőpolitikai programokat nem lehet egy hét alatt, egy választási kampány alatt összerakni. Kis Noémi, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, legyél még, remélem, hogy legközelebb tényleg eljönnek az érdekvédő szervezetek is, és hogy erre biztassuk őket, meg bátorítsuk, hát elmondom, hogy ez a beszélgetés is archiválva van, vissza lehet hallgatni, nagyon-nagyon várjuk a véleményeket, hozzászólásokat, akár a Marosvásárhelyi Rádió oldalára, akár a Kis Noémi szakmai oldalára, akár az enyémre a Facebookon. Köszönöm még egyszer, és akkor veled ugyanitt, ugyanilyen lendülettel, jó?
Jó, én is köszönöm, és mindig nagyon sok levelet kapok, hogyha nálad szerepelek, úgyhogy nagyon szeretek ide jönni hozzád, Boróka.
Így legyen, a párbeszéd az nagyon előre tud lendíteni. Köszönjük a figyelmüket, Parászka Boróka és Kis Noémi búcsúzik, viszont hallásra. Na, hát